Krisztusban szeretett testvéreim, nem tudom, gondoltak-e arra már eddigi életükben, hogy a teremtmények világában én az ember vagyok az egyetlen, aki tudja azt, hogy egyszer befejeződik az élete, vagyis hogy meg fogunk halni. Egyetlenként tudom én az ember a teremtmények világában, hogy egyszer nem lesz majd számomra új reggel, hogy nélkülem fog tovább menni ez az élet, hogy meg kell halnom, ez a sorsom, ez ellen nincsen apeláta, nincsen tiltakozás, be fog következni. És abban is egyetlen vagyok Isten teremtett világában, hogy a halállal kapcsolatban kérdéseket fogalmazok meg, ilyeneket, mint hogy mi lesz a halál után, hová megyünk a halálba, a semmibe zuhanok-e vagy Isten kezébe esem, lesz-e ítélet, és tulajdonképpen mi lesz az ítéletkor, az én sorsom. Ezek a kérdések nem csak a mai embert foglalkoztatják, hanem pörögzült kérdések. Mindenkor embere föltette magának ezt a kérdést, arra egyértelmű választ ad Szent Pál apostol a ma elhangzott rövid kis szentleckében, amelyet a tesszaloniki hívek kérdéseire válaszolva így fogalmazott. Testvérek, az elhunytak sorsáról nem akarunk tájékozatlanságban hagyni benneteket, hogy ne szomorkodjatok, mint a többiek, akiknek nincs reményük. Ha Jézus, mint ahogy hisszük, meghalt és föltámadt, akkor Isten vele együtt föltámasztja azokat is, akik Jézusban hunytak el. És ezt a Pál apostol által megfogalmazott igazságot az elmélkedők megpróbálták minden korban, minden időben közelebb hozni az emberekhez, hogy a benne fogalmazott válasz valamilyen formában a lelkünket és nyilvánvaló elménket is kielégítse. A keresztény hagyomány három képet ajánl tovább elmélkedésre, tovább gondolásra, abból a megfontolásból, hogy megkapjuk a kérdésünkre a választ, mi lesz velünk a halál után, hová megyünk a halálba, kivel találkozunk a halálban. És mai elmélkedésemben ezt a három képet szeretném kedves testvéreimmel megosztani, remélem, hogy lelki haszonnal. Az első kép a lakáskép. A lakásképe. Szent János evangéliumának a 14. fejezetében a halálba induló Jézus elkezd búcsúzkodni tanítványaitól. A tanítványok tele vannak aggodalommal, tele vannak kérdésekkel, legfőbb aggodalmuk az, hogy mi lesz velük Jézus nélkül. Hogy fogják elvégezni a rájuk bízott munkát. És akkor Jézus a következőket mondja. Ne nyugtalankodjék a szívetek, higgyetek az Istenben és bennem is higgyetek, Atyám házában sok hely van. Elmegyek, hogy helyet készítsek számotokra. Ha aztán elmentem és elkészítettem a helyet, ismét eljövök, és magammal visztek titeket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok. Mindezt megtalálják János 14. fejezetében, az első, második és harmadik versekben. Ebben a Jézus által használt képben az üdvözítő világosan megmondja, hogy a halálunkban ő maga személyesen jön el értünk. És nem csak, hogy személyesen eljön értünk, abban otthonba, abban lakásba visz, amelyet ő maga készített számunkra, azáltal, hogy emberré lett, hogy tanított, hogy megváltott bennünket, hogy föltámadásával kezünkbe adta az örök életnek a kulcsát. És ebből az is egyértelműen kiderül, hogy nem csak értem, vagy érted, hanem mindannyiunkért külön-külön jön el, mindannyiunkat külön-külön abba a hazába visz, abba a lakásba visz, amelyet ő készített, akkor ebből logikusan következik, hogy találkozni fogunk előrement, nem bennünket itt hagyott, előrement szeretteinkkel, elhalt édesapánkkal, édesanyánkkal, férjünkkel, feleségünkkel, gyermekeinkkel, unokáinkkal, le és felmenő szeretteinkkel egyaránt. És ez, kedves testvérek, mindenféleképpen vigasz. És az is kiderül, hogy ő ott lesz velünk egy örökké valóságon át. És idézzük csak az emlékezetünkbe a táborhegyi jelenetet. Csupán csak egy szent pillantás elejéig volt alkalma Péter apostolnak látni a megdicsőlt Krisztust, és rögtön ajkára budjantak a szavak, Uram, jó nekünk itt lenni, hadd készítsünk három sátrat. Ebből nekem szent meggyőződésként következik a gondolat, hogyha Péternek elég volt egy bepillantás, egy villanás az egészből, akkor amikor mi szemtől szembe találkozunk a megdicsőlt Úrral, aki értünk jött, aki abba a lakásba vitt bennünket, amit ő készített számunkra, akkor a mi ajtunkat sem fogja más szó elhagyni, mint az, hogy Uram, jó nekünk itt lenni. Hogy értünk jöttél, jó, hogy hazahoztál. Ez tehát az első kép, a lakásképe, ami egyértelműen pozitív üzenet, egyértelműen vigasztaló üzenet. A második kép a piéta képe. Hogy megértsük, miről van szó, röviden pár szóban, a szűzanyát sok-sok pózban ábrázolják, az ikonográfiában, de a művészetben is. Amikor úgy látjuk ábrázolni, hogy karján ott tartja a kicsi Jézust, az a Madonna kép. De látjuk úgy is az angyali üdvözlet ábrázolásával, az annunciáció, tehát mindennek van egy kép, egy megnevezése. Amikor úgy látjuk a szűzanyát ábrázolni, amint a kereszt tövében ül, és ölében tartja a keresztről levett halott fiát, akit magához szorít, ezt piétának nevezi, ugye az ikonográfia, mint a művészet. A Boldogságos Szűz Máriának ez a fajta ábrázolása a 13.-14. században alakult ki, és ez volt a virágkora, és pedig azért, kedves testvéreim, mert ez a kor volt a különféle járványoknak, főleg a pestisnek a kora Európában. És valójában válaszvígaszként, vagy vígaszválaszként, nem tudom melyik a helyes megfogalmazás, született meg ez az ábrázolás, amikor azt üzeni a haldoklónak, aki tudta a Szentírást, ismerte a Szentírást, és tudta, hogy fia Jézus mindannyiunkat rábízott a kereszt alatt, amikor azt mondta Jánosnak, hogy asszony, íme a te fiad, hogy amiként Jézus karja Jézust a szűzanya karjaiba ölelte, szívére szorította, ugye engem, amikor távozok az élők sorából, ugyanúgy az én égi édesanyám a szűzanya ölébe vesz, magához szorít, mert én az ő gyermeke vagyok. És ha belegondolunk a mennybevétel dogmájának az üzenetébe, a szűzanya szintén előre ment, ott van a mennyei dicsőségben, a mennyei boldogságban, akkor ez a kép tökéletesen kifejezi azt a vágyat, ami minden keresztény embernek ott van a szíve lelke mélyén, égi édesanyánkkal is találkozni. És ismét sokat mondó számomra ez a kép, mert a szűzanya engem a halálban meggyötört, a halálban lefáradt embert ölébe vesz, karjaiba fog venni, egy örökké valóságonnát most egészen más formában élvezzem az ő anyai szeretetét, mint ahogy azt megtapasztaltam és élveztem földi életem mind meg annyi napján. Van még egy harmadik kép, amit tovább gondolásra, elmélkedésre, átelmélkedésre ajánlanak a lelki írók, és ez a harmadik kép a szegény Lázár képe. A dúsgazdag és a szegény Lázárnak a történetét egyetlen evangélista, Szent Lukács őrizte meg könyve 16. fejezetében. Itt arról van szó, hogy van egy gazdag ember, aki naponta lakmározott, vagy lakomákot tartott, és kapujában ott van egy szerencsétlen Lázár, aki majd éhen hal, éhen is halt, akinek az asztalról lehulló morzsából sem adtak, írja a Szentírás, csak a kutyák jöttek nyaldosni a sebeit. Szóval jön a történet csattanója, meghal a gazdag, a pokolba jut, meghal szegény Lázár, gazdagnak nincs neve érdekes módon, Lázárnak viszont neve van, meghal a szegény Lázár, akit az angyalok Ábrahám kebelére vittek, Ábrahám kebele a zsidó szóhasználatban nem más, mint maga a mennyország. És erről egy himnusz is született, latin nyelven nyilván, hát a középkorban született ez, in paradiso deducant te angeli. A paradicsomba vigyenek téged az angyalok, mely himnuszt gyakran, sőt állandó jelleggel imádkozták, vagy énekelték a temetési szertartásban. Így valójában a temetés liturgiáján keresztül érkezett vissza ennek a történetnek a vigasz üzenete a gyászolókhoz, illetve a halál fele tartó emberekhez. És üzen és úgalja ez a történet, hogy senki sem hal meg egyedül. Mindenkinél ott van az őrangyala, az angyal, aki átsegíti őt a halál küszöbén, hogy eljusson Istenhez. És ha úgy éltem az életemet, hogy nem űztem el magamtól angyalomat, akkor ő, az én őrangyalom fog átsegíteni a küszöbön, hogy megérkezzek oda, abba a lakásba, elsőképp, ahol a szűzanya vár rám, második kép, ahol a Mesterrel, Jézusommal, az én üdvözítőmmel találkozom. Lám, kedves testvéreim, mindhárom elmélkedő kép a mennyei lakásnak a képe, a Piétának a képe, illetve a Lázár kép rámutat arra, hogy Isten mindannyiunknak örök életet szánt, Isten mindannyiunkat örök életre hívott, és azt akarja, hogy a halál után egy örökké valóságon át vele legyünk. És ennél vigasztalóbb üzenet nincs. A legtöbbet tette Isten. Ezért küldte fiát a világba, ezért halt meg Jézus a kereszten, ezért támad föl, és Pál apostol ki is mondja világosan, ha Krisztus nem támadt volna föl, akkor hiába való volna a mi hitünk. De mert Krisztus föltámadt, ezért mindabban, amiről beszéltem, igenis hinnünk kell, mert ez az egyetlen értelmes válasz az elmúlás kérdésére, mert Istentől jövő ez a válasz. A kérdés mindössze az, hogy én az ember ezt akarom-e? Vagyok-e annyira bölcs, és erről szólt az első olvasmány, hogy belássam, nem mindegy az, hogy hogyan élek, mit kezdek az életemmel. Mert csak a bölcsen, az isteni bölcsesség értelmében végigélt életnek a következménye ez, hogy birtokba vehetem a lakást, hogy a szüzanya karjaiban köthetek ki, illetve az angyalom lelkemet a mennybe viszi. Az okos és balga szüzek példázatát olvastuk az evangéliumban. Bizonyára fölfigyeltek arra, a történetek egyik kulcsmondata, hogy úgy az okos szüzek, mint a balga szüzek elaludtak a vőlegény érkezése előtt. És ez a mondat, hogy elaludtak, vagy a szó egyértelműen bizonyítja azt, hogy nem az ébrenléten van a lényeg, valami máson van a lényeg. A készenléten. Aki készen van, az bátran elaludhat. Aki nincs készen, választhat, abból úgy sem lesz készenlét. És mit jelent készen lenni? Sokan azt gondolják, hogy bonyolult dolog, pedig nem. Készen lenni azt jelenti úgy élni, mint Isten gyermeke. Mint aki tisztában van azzal, hogy őt a mindenható Isten örök életre hívta. Ez meg azt jelenti, hogy becsülettel elvégzem keresztényi és emberi kötelességeimet, becsülettel eleget teszek állapotbeli kötelességeimnek, vigyázok lelkem kegyelmi ruhájára, azaz a kegyelem állapotában akarok élni folyamatosan, és akkor mondtam, alulhatok, mert készen vagyok, és hát szeretem Istent és embertársaimat, és folyamatosan imádkozok a jó halál kegyelméért. És hogy milyen a jó halál, és Sík Sándor pap költőnk hogyan imádkozott a jó halálért, befejezésül ezt a csodálatos költeményt osztanám meg kedves testvéreimmel, mert költeményt érdemes lesz tovább gondolni, mert mélyen szántó gondolatok vannak benne. Sík Sándor imádság jó halálért. Túlságos Úr, ki minket úgy szeretsz, hogy képünkben megérted a halált, ki testedben tudod az emberi véges végsőség minden szorongásait, ó emberfia, emberidegekkel, hússal és vérrel lélegző barát. Te jól tudod, hogy ama legutolsó emberi percek a halálos ágyon, neked is legutolsó lehetőség kiöntened még lelkünkbe, szívünkre, szereteted megváltó tengerét. Azután már a kegyelem kerubja ellibben, és kezünket az igazság szerápja ölti vaskesztyűs kezébe. Mit kérjek tőled? Milyen jó halált? Érjem-e, amit legkülönbjeit kértek maguknak a mártír keresztet? Felhőkben élő kisgyerekkoromban álmodtam ilyet, oktalan fiú. Végül is úgy lesz egyedül igaz, ha kicsiségem kíméletre térne, ha reménykedve, szepegve, szorongva olyan halálért esdenék, minőre a milliók azt mondják szép halál. Aki nem szenved, aki mielőtt a halálos gyötrelem rászakadna, szépen elalszik, s öntudatlanul símul belé a néma ölelésbe. Ez volna vajon a boldog halál? Valami bennem azt mondja nem. Úgy érzem, az embernek jussa van, hogy megélhesse a maga halálát, megérje a borzalmas, nagyszerű pillanatot, amikor a végtelenség szemébe villan. Nem. Az ember élet csak a halállal teljesül egészé. Oda adjam-e a halálomat? Jól tudom, Uram, gyenge vagyok én, gyermeknél gyengébb, ó, maradj velem, mikor az este végkép rám szakad, hogy amikor az ajtó megcsikordul, és nevemen szólítanak, feleljem, legalább gondolatban. Itt vagyok, én vagyok. De most, hogy arcod élő sugaránál látnom adatot Lázár magamat, Most már tudom, milyen egetverő kevésség űnek érés fenekén. Sasmadarak közt szabad ég az Úrban, mit keresne a bűnei halott vázával kuldogáló teknős? Vagy kérjelek a másik legkülönbért, a nagy halálért harcaid mezején? Tollal a kézben, igével az ajkon, holtig hűséges szolgált ébenőrök és álhatatos harcosok halálát? Ó, felséges haláló, gyönyörű napáldozat, igaz nagyokhoz illő, azokhoz, kiket bármikor jön értük a hívókövet, őrhelyen talál. De ilyen félig vagy félig se szolga, ilyen maga kedvére dolgozó, műkedvelő apostol, hogyan kívánjon kis élete végére nagy halált. Igen, Uram, kérd, nem csak az maradt, engedj jó halált, keresztény halált, hogy el ne menjek gyónatlan, kenetlen, útra valótlan, mint ki nem tiéd, lesz mi lesz, és jön, ami jön, csak oldó szabad legyen az utolsó hang, amit elnyer záruló fülem. Csak a te arcod, arcod a kereszten legyen utolsó látása szememnek. Csak annyit tudjon eldadogni még cserepes ajkam, pattanó agyam. Csak ezt formázza még én Jézusom. Ó, boldog halál, keresztény halál, kérhet-e jobbat a fáradt zarándok, mikor az ösvény egyre-egyre szűkül, fogy a levegő, s megsejlik előtte szorongó ködben a szűk kaputorka. Ezért könyörgök, erre vagy kegyelmet, verejtékező Getszemáni Jézus. Erre könyörök fiadnál kegyelmet, jó halál anyja, Kármelhegyi Szűz. Haldoklók csendes pártfogója József, és minden szentek, minden angyalok, ezért hadd könyörögjek, csak ezért hasít belém a lelkiismeret. Csak arra kész-e oldozó kegyelmet, győző olaját, Isten kenyerét, hogy az utolsó percet jó legyen? Egy perc alatt akarnád eltiporni egy végigtán ki sem mondott igennel évtizedeid, légió nemét? Nincsen külön halál, a meghalás az életfáján fakadó gyümölcs. Amit ültettél, amit olytogattál, amit öntöztél, amit metszegettél, ápoltál rajta, mind-mind visszaadja a nagy gyümölcsben. Rosszabbat nem ad, de jobbat sem tud adni, ez a törvény. Az örök tervben nincsen műhiba. Még élsz, erős vagy, tiszta a fejed, még tenyereden élet és halál. Úgy imádkozzál minden nap, s úgy élj, hogy el ne törd előre gyenge szárnyát a végső órán felsíró imádnak. Elhallgatok, Uram, elég nekem, amit te mondtál, más nem kérek én. Aki bennem hisz, az nem lát halált. Én hiszek benned, Jézusom. Hiszek, segíts, Uram, hitetlenségemen. Jöjjön, ami jön, élet vagy halál, ilyen vagy olyan élet vagy halál, a tied vagyok. A tied legyek. Tégy velem, amit akarsz, úgy legyen.